Köszöntöm Önöket, Domonics András vagyok. Az anyag és az antianyag tulajdonságai közötti különbséget tanulmányozzák magyar tudósok is a CERN kísérleti antianyaggyárában.
Hogyha lenne valami kis különbség a tulajdonságai, például a tömege vagy töltések között a részecskének és antirészecskének, akkor ez kiderülne ezekből a mérésekből. És akkor meg lehetne magyarázni azt, hogy hová tűnt az antianyag az ősrobbanás után.
Kevesen tudják, hogy az intézmény elnökeként a Magyar Tudományos Akadémia II. Világháború utáni megújítása is Kodály Zoltán nevéhez fűződik.
Maga az épület is romokban hevert, és ez mintegy szimbolikusan is megmutatja azt, hogy a magyar tudományosság 1946-ban milyen állapotban volt, és ebből a romos állapotból kellett Kodálynak valamilyen módon kiemelnie a tudományos közösséget.
Gravitáció, antigravitáció, anyag, antianyag. Kifejezések, amelyek a tudományos fantasztikus szerzők fantáziáját, nomega repülő csészehajakat és a csillagközi űrhajókat már évtizedek óta mozgatják. Az utóbbi években azonban ezek egy része a fantasy világából átkerült a tudományos dolgozatok oldalaira. Az eredmények talán kiábrándítják a képregény rajongókat, ugyanakkor a CERN-ben folyó mérések segítségével hamarosan lelepleződhet az univerzum egyik legnagyobb rejtélye, nevezetesen az, hogy hová tűnt az ősrobbanás után keletkező antianyag, és miért csak az általunk is ismert anyagból áll a világegyetem. Horváth Dezsővel, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont fizikusával beszéltem.
Az antigravitáció az egy ilyen nagyon sci-fi fogalomnak tűnik, ilyen antigravitációs hajtóművekről hallunk, sci-fi filmekben természetesen. Egyáltalán maga ez a jelenség, hogy antigravitáció létezik.
A tudomány jelenlegi állása szerint ilyen nincs. Ennek az az oka, hogy onnan ered az elképzelés, amikor rájöttek a fizikusok arra, hogy létezik az antianyag, akkor hirtelen feltételezték, hogy azt esetleg az antianyag tömegét esetleg a normál tömeg taszítaná. Ennek az az egyszerű oka, hogy az egyenletekben az antianyag negatív tömegként, negatív energiaként jelenik meg. De ugyanakkor mihelyt felfedezték ténylegesen az antirészecskéket, azonnal kiderült, hogy ugyanolyan pozitív tömegük van, mint a normál köznapi részecskéknek. Ennek meg a gravitáció az pontosan ugyanúgy kell, hogy hasonlájuk. De azért ez makacsul fennmaradt. Ez az elképzelés, hát főleg szifikbe, ahogy mondta is. Teljesen nyilvánvalóan a repülő csészehajak, azok ezen az elven kellene, hogy működjenek. Tehát valamilyen negatív tömeg kell, hogy legyen bennük nagy mennyiségbe, amelyet a pozitív tömeg, a föld tömege taszít. Ráadásul az a helyzet, hogy ugye az anyagunk tömegének a legnagyobb része az atommagot alkotó protonnak és neutronnak a tömegéből ered, márpedig annak a túlnyomó része energia. Tehát még azt se lehetne mondani, hogy az antiproton az legnagyobb részt antirészecskék alkotják, mármint a tömegét, hiszen túlnyomó része energia alkotja. Ezt konkrétan lehet tudni, néhány százalékot ad csak hozzá a tényleges, fölös értelembe vett antirészecske.
Az antianyaggal kapcsolatban most milyen kutatások folynak? Mit szeretnénk megtudni róla?
Hát az alapvető problémája a fizikának az, hogy nem tudjuk, hogy az ősrobbanás után hová lettek az antirészecske részecske párokban kellett, hogy keletkezzen antirészecskék. Tehát ugye az általunk belátható világegyetemben nincsen antianyag nagyobb mennyiségben. Ha ugyanis lenne egy antianyag csillag valahol, az antianyagot sugározna, és egy ilyen dicsfény venné körül, ahogy a belőle jövő antirészecskék ütköznek és szétsugároznak a körülötte lévő normál részecskékkel. Ilyet nem látunk, ennek megfelelően a világegyetemben nem látunk antianyagot. Ugyanakkor minden, a fizika teljes egészében arra van, és ezt minden tapasztalati jelenség megerősíteni látszik, hogy a világ története egy ősrobbanással kezdődött, és keresztül kellett, hogy menjen egy olyan perióduson, amikor túlnyomói sugárzásból állt a világegyetem. Ezt hívjuk sugárzási időszaknak. Most ahogy tágult a rendszer és hűlt, úgy fokozatosan a sugárzásból részecske-antirészecske párok lettek, de úgy tűnik, hogy az antirészecskék eltűntek. Most erre nagyon sok spekuláció van, hogy mi történhetett, meg elmélet, de mivel a fizika azt mondja, a mikrofizika, hogy részecske és antirészecske között gyakorlatilag nem lehet különbség a töltés előjelén kívül, ennek ellentmondani látszik az, hogy nincsenek antirészecske csillagok. És ezért nagyon fontos a fizika szempontjából, hogy megnézzük, hogy nincs-e mégis valami kis különbség részecske és antirészecske között, hiszen ez borítaná a pillanatnyilag érvényes elméleteket. A CERN ezért épített egy külön eszközt, amit ők antianyaggyárnak hívnak kicsit fellengzősen, ahol 8 százamosan működő kísérlet próbál különbséget találni részecskék és antirészecskék között. Egy ilyenben én is részt veszek egy japán-magyar-osztrák együttműködésben, ahol az antiproton tömegét mérjük 9-1 pontossággal, lézerek és antiprotonos atomok segítségével. Ami most egy újabb áttörést jelentett, nemrég hozták nyilvánosságra az, hogy egy nagyon nagy alfa nevű nemzetközi együttműködésnek, amelyet dánok vezetnek egyébként, de nagyon sok nemzet vesz részt benne, sikerült első alkalommal észlelniük az antihidrogén atomon belül egy elektronnak az átmenetét. Most ez azért áttörés, mert hiszen a cél az, hogy nagyon-nagyon pontosan mérjék ezeket az átmeneti energiákat. Ez még odébb van. Eddig az volt a nagy esemény, hogy sikerült antihidrogén, tehát a hidrogén atom antiatomját előállítani viszonylag nagy mennyiségben, de eddig még nem sikerült atomi átmenetet észlelni benne. Az antihidrogén egyébként az antiproton és az elektron antirészecske a pozitron által alkotott atom, a lehető legegyszerűbb antiatom. Ezt próbálják a kísérletek továbbvinni, és különböző módokon tanulmányozni a lehetséges anyag-antianyag különbségeket.
Tulajdonképpen mi ez a bizonyos atomi átmenet, amit említett?
Az atomban van egy nagyon picike atommag, amely a tömeg legnagyobb részét hordozza, és körülötte elektronok keringenek. Most ez a kvantumos a rendszer, ez azt jelenti, hogy az elektron csak előre kijelölt pályákon tud tartózkodni. Lézerek segítségével léptetni lehet egyik pályáról a másikra. Ezt hívják lézer spektroszkópiának, és ez nagyon-nagyon pontos méréseket tesz lehet. Tehát így tudjuk mi például 9-1 pontossággal, tehát 1 milliárdod rész pontossággal mérni az antiproton tömegét. Tehát rátesszük az antiprotont egy ilyen kötött pályára, és léptetjük. Lézerrel sugározzuk be, a lézert nagyon finoman hangoljuk, és megnézzük, hogy mikor ugrik. Ugyanezt csinálják természetesen sokkal általánosabban elektronokkal, az atomi pályákon keringő elektronok.
Egy pozitron más energiaszintre ugrása az miért fontos a tudósok számára?
Csak azért, hogy tisztázza azt, hogy mekkora az energiakülönbség, amelyet átugrik. Ezt tudjuk nagyon finoman hangolható lézerekkel mérni, és ez az energia borzasztó pontosan számítható, felismervén, például antihidrogén esetén az antiproton meg az ellentetje a pozitron tömegét. Tehát ezt nagyon-nagyon pontosan, de valami 14-es pontossággal lehet ezeket számítani. Most, hogyha lenne valami kis különbség a tulajdonságai, például a tömege vagy töltése között, a részecskének és antirészecskének, akkor ez kiderülne ezekből a mérésekből. Nem várunk nagy különbséget, de icipici különbség azért lehet. És akkor meg lehetne magyarázni azt, hogy hová tűnt az antianyag az ősrobbanás után.
Hogyan, merre folytatódnak majd most az önök kutatásai?
Egyre pontosabb kísérleteket próbálunk csinálni, tehát ott abban a bizonyos antianyaggyárban vannak spektroszkópiai kísérletek, mint például a mieink, meg az alfa együttműködés. Van olyan kísérlet, amelyik az antiproton súlyát próbálja megbecsülni, vagy az antihidrogén súlyát, tehát a gravitációs tömegét a Föld gravitációs terébe, úgyhogy röptetik őket. Több ilyen kísérlet is folyik. Tehát megpróbálják, mondjuk egy métert lelassítják, egy méteren röptetik a nagyon pontosan beszabályozott antihidrogén atomokból álló nyalábot, és utána megnézik, hogy mennyit süllyed a Föld gravitációs terében. Ez például mint egy teljes áttörés lesz ez a kísérlet, mert nem csak a proton-antiproton, illetve hidrogén-antihidrogén általános különbsége ad választ, hanem egyben az antigravitációra is.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.